folytassuk az Efezusi levél tanulmányozását. A negyedik rész 17. versétől olvassuk az igét. Efezus 4:17. A 24. versig olvassuk az igét. 220-as oldal, Sanyi.
220-as, köszönöm.
Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánság miatt megromlott, újjöjjetek meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Kevesen voltunk itt az elmúlt alkalommal, egy egész röviden szeretném csak, hogy miről volt szó a múlt alkalommal. A kiindulási pont volt ez a 68. Zsoltárnak a pár mondata, amit idézett Pál apostol, hogy ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. És ebből hallottunk egy olyan gondolatot, illetve a többi levezetést az igéből, hogy Isten Jézus Krisztusban adta nekünk az igazi ajándékot, ez talán nem is kérdés, és nem is nehéz ezt ugye elfogadni, elhinni. A világ üdvözítője lett Jézus Krisztus, és ő az igazi ajándék ennek a világnak, de azon túlmenőleg mi magunk is, amikor arról beszélt az ige, hogy adott némelyeket és ajándékokat adott nekik, akkor valaki tanítónak, pásztornak és egyébnek adott, és erről beszélt Zoli, hogy igazából itt nincsen különbségtétel, de ezt is ajándéknak kell felfogni egyetlen egy cél érdekében, vagy két cél érdekében. Egyik, hogy amikor ezt az ajándékot adta az embereknek, akkor arra adja, hogy ezt továbbadják, hogy egy gyülekezetben valaki szolgálni tudjon. A másik célja pedig az, hogy a gyülekezet, a test, a kihívottak gyülekezete épüljön. És aztán volt szó arról, hogy a kiskorúságból a nagykorúságra eljutni, ez is micsoda komoly feladat, és ez a szolgálatnak egyik része, és az egész test, ahogy egybe illeszkedik, ahogy építkezik, erről volt szó, és nagyon jó kis beszélgetés is alakult ki közöttünk. Aztán itt, ahogy elkezdjük ezt a 17. verset, azért nagyon érdekes számomra, hogy úgy kezdi Pál apostol, mintha egy kicsit úgy visszaemlékeztetné a hívőket, illetve nekem van egy gondolatom, hogy úgy tűnik, mintha rejtetten egy kicsit benne volna az is, hogy vigyázzatok. Ez a mondatról gondolom, hogy van benne valami rejtett figyelmeztetés, hogy a 17. vers B mondatában az van, hogy többé nem élhettek úgy. Tehát ez nem hitetleneknek írta. Ezek hívő emberek. És azon is gondolkoztam, hogy mi lehet ennek az oka, de szeretnék egy kicsit visszamenni abban, hogy hogyan szerkesztette meg Pál apostol ezt a levelet, hogy az első három részt, amit olvastunk, leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy az alapok és az igazságok, a szellemi igazságoknak a bemutatása, és itt a negyedik rész elején van szó arról, hogy az igazi az elhivatáshoz méltó életre való meghívás, és a hitben való nagykorúságot elérése, az egységben való növekedés, ez is még inkább, hogy így mondjam, elmélet, egy nagy vágy a Pál apostolnak, hogy a Krisztus teste így épüljön föl, és akkor kezdődik a gyakorlat, és igazából most, amiről még beszélünk, az sem totálisan a gyakorlat, hanem az majd a 25. verstől kezdődik. Bívottam, hogy foglalkozzunk-e vele, vagy ne. Valószínűleg kikerülhetetlen, hogy ne foglalkozunk vele, de megpróbálunk ennél maradni. Ami az első gondolatom, hogy nem élhettek úgy, mint a pogányok, ezt két oldalról próbálja megtámogatni Pál apostol. Egyrészt azt mondja, hogy én mondom az apostol, és utána pedig azt mondja, hogy tanúsítom az Úr nevében. Érdekes, hogy milyen komoly mondani való rejlik ebben, hogyha ezt, hogy így mondjam, ilyen komolyan meg kell támogatni. Miért nem elég azt mondani, mint máshol a levelekben, hogy a római levélben van, amit az Úr kijelentése, van, amit én mondok. Itt pedig azt mondja, hogy mondom én, és kérlek, és tanúsítom. Tehát, hogy az Úr mondja ezeket a gondolatokat. És hogyha így vizsgáljuk a dolgot, ahogy én azért egy kicsit érzékelem, mint hogyha benne volna az a veszély, hogy az ember úgy éljen, mint a nemzetek beliek, vagy a pogányok, akkor érdemes odafigyelni. Ha úgy olvassuk az igét, hogy ezen mi már túl vagyunk, akkor sajnos lapozni kell. Pálegyi Feri bácsi szokta mondani, hogy amikor a házasság gondozási alkalmakon a férjek előjönnek, hogy hát megvan írva itt az Efezus 5-ben, hogy az asszonyoknak mit kell csinálni. És akkor Feri bácsi mindig azt mondta, hogy te lapozzál, mert az nem neked szól. Ami neked szól, azzal foglalkozzál. Amit a feleségnek, az majd foglalkozik ő vele. Tehát úgy gondolom, hogy azért érdemes ezzel foglalkozni, amikor ezeket a nagyon súlyos dolgokat fogja elmondani Pál apostol, és aztán arra gondoltam, hogy ő nincs egy ilyen védett keresztény körben ez az efezusi gyülekezet, mint amiben relatív mi vagyunk. És úgy elolvasgattam a leveleket, vagyis a Abcselnek a ide vonatkozó részeit, csak idézni szeretném, hogy hogy is alakult ki ez a kapcsolat az efezusiakkal, és azt lehet mondani, hogy Pál apostol talán, nem néztem utána, de kevés helyen volt ennyi ideig, azt írja az egyik, az Abcselbe azt írja, hogy pár hónapig ment a zsinagógában, aztán utána a Tyrannos iskoláját, hogy így mondjam, kibérelte, és ott két évig tanított, de amikor elbúcsúzik az efezusiaktól, a vénektől, akkor azt mondja, hogy 3 évig ott voltam. Tehát 3 évig ő egy helyen nem nagyon volt. És nyilván megvolt ennek az oka, hogy milyen szellemi hatások voltak. Az első talán az volt a kereszténységnek, hogy volt ott egy zsidó mag. Az zsidó magot is, hogy így mondjam, inkább az evangélium felé kellett vonzani, illetve hát akik nem voltak hívők, azoknak meg ott egy olyan fontos város és nagyváros volt, ahol az Artemis istennőnek volt a temploma. Ugye nagyon érdekes azt is megfigyelni, nagyon sok volt a szellemi probléma, mert azt olvassuk, nem, ennek sem néztem utána, csak úgy gyanítom, hogy feltűnően sokat gyógyított Pál apostol. Arról van ott szó, hogy még a ruháját is ide-oda vitték, mert ha csak hozzáért, már akkor meggyógyult, és ugye ott olvassuk a Skéva fiainak a történetét, amikor úgy megtetszett embereknek, hogy ez az ember úgy gonosz szellemeket el tud űzni, és akkor ők is próbálkoztak, hát tudjuk, hogy ez kudarcba fulladt, és akkor utána tovább megyünk. Utána pedig olyan szellemi döntést hoztak ezek a hívők, akik ott voltak, hogy rájöttek, hogy ez a varázslás, ez a sok gonoszság, amit Istennel szemben vétettek az ő vallásuk vagy életgyakorlatuk folytán, hát azért képzeljük el, 50 ezer ezüstpénz értékű könyvet összehordtak és elégették. Tehát itt nem akármilyen háttérről van szó, aztán tudjuk, hogy volt a Demeter ötvösnek egy, hogy így mondjam, lázadása vagy munkahelyféltése Pálékkal szemben, és megpróbálták az egész várost felbojdítani, hogy ezeket az embereket el kell zavarni innen. Mert ugye az Artemis istennőnek a tiszteletét is megszüntetik ezek az új ember, ezek az új, ebbe az új vallásban, és ugye a másik oldalról pedig hát nyilvánvalóan az ő munkalehetőségük is megszűnik. Tehát itt azért volt egy-két dolog, ami nem volt egyszerű, és hogyha így olvassuk ezt a részt, amit most a 18 és 19. verset olvassuk, akkor megértjük, hogy ott azért, ahogy szoktuk mondani, nem kis pályás bűnözés folyt. De azért azt gondolom, hogy van mit ebből átnézni, és én szeretném úgy kiemelni ezeket, hogy megpróbálom nagyon érintőlegesen venni, illetve amit ebből le lehet vonni. Ilyet mond, hogy az elmének a sötétsége. Ilyen leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy vakság. És mondom, próbáljuk egy kicsit magunkra is gondolni, hogy mint hívő emberek beleeshetünk-e ezekbe a dolgokba. Mert utána ugye azt elfelejtettem mondani itt a nagy sietségbe, hogy ennek a kis szakasznak azt a címet adtam, levetkőzni a régit és felöltözni az újat. Tehát van mit adott esetben levetkőzni, és ha így gondolunk erre, akkor megvizsgálhatjuk a saját életünket. A másik gondolat az, hogy elidegenedve az Istennek tetsző élettől. Ez egy nagyon szépen körbeírt mondat, de leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy istentelenség. Hogy úgy élnek emberek, és értek ott, mondja, hogy istentelenek voltak. Téveigésben járók. Én nem tudom, hogy mihez képes voltak téveigésben, az Isten élethez mindenképpen. De akik még soha nem voltak Isten gyermekei, akkor azok csak az isteni mércéhez voltak téveigésben, önmagukban fogalmuk se volt szerintem, hogy ők tévejegnek. Mint ahogy ez az Ézsaiásnál is le van írva, hogy mindnyájan eltévejettünk. De ott pedig már, akiknek írta, azok, hogy így mondjam, Isten gyermekei a zsidó népre vonatkozott. Aztán a megkeményedett szív, ezt tudjuk, hogy a lázadásnak a jelképe, és ez sem álltávol tőlünk, de talán a téveigésben járás sem. Az eltompult erkölcsi érzék, a tisztátalanság. Én nekem újra és újra az döbbent meg, hogy hívő fiatalok is eljátsszák a biccelés kategóriát. És én az én gyermekeimre kivételek, nem akarok itten olyasmit mondani, ami esetleg azt mutatná, hogy ez nem így van. Hogy én úgy gondolom, hogy amikor az erkölcsi érzék eltompul, akkor ilyen egyszerű dolgok van, mert azt lehet mondani, hogy egy 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt egy becsületes magyar ember, aki nem volt hívő, sokszor becsületesebben élte a hívő életét, mint egy mai hívő ember. És ez döbbenetes. És ugye mit ír itt az ige, hogy eltompult az erkölcsi érzék. És ez valami, úgy gondolom, hogy ez mindegyikünknek egy hatalmas veszély. Nekem ugye nem hívő tanárom volt a geodézia tanár, és útravalóul adott egy kis könyvet, és abban azt írta le valakinek a mondását, ez ugye másra vonatkozik, de ebben írja le az erkölcsi érzék tompulását, azt mondta, először hazudni nagyon nehéz. Másodszor hazudni se könnyű, de harmadszor nem hazudni lehetetlen. Tehát milyen a folyamat, ahogy megy az ember lejjebb. És ezt úgy is mondták sokszor, hogy a lelkiismeret egy ajtó. És ha azt túl sokat csapkodják, az olyan lesz, mint a lengőajtó. Megszűnik a zárás. És mindenféle kis hatásra csak ki benyílik. És én úgy gondolom, hogy az eltompult erkölcsi érzék ilyen lehet. Ez lehet a tisztátalanság több vonalon. Az utolsó kifejezés, ez a gátlástalan, tisztátalan életvétel, a Csillagos bácsi szerint egyértelműen a feslett életre vonatkozik, de nyilvánvalóan az akkori vallási kultúrában ez nagyon dívott, és hát nyilván erről mindenképpen kellett beszélni a Pál apostolnak, nem mintha már nagyon messze elkerültük volna, mint ebben a világban, hogy így mondjam, mint trend itt, sajnos nem. És úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémája a hívő embereknek, és én magamban is azt teszem észre, hogy ez a relativizálás a dolgoknak, hogy mihez képest vagyok én még becsületes, tiszta és egyéb. És hogyha azon döbbentem meg, hogyha én megnézem, hogy milyen fekete-fehér típus voltam a hívő életem elején, az lehet, hogy egyfajta baj is, mert az ember egy kicsit kocka tud lenni, de vajon ezek a kockáknak a levágása, vajon hozott-e igazán tisztaságot az én életemben, vagy közvetít-e olyan tisztaságot, amit az Úr Jézus akar közvetíteni? És ezt mindenki saját magának teheti föl. Én a magam részéről úgy látom, hogy ez nem pozitív. Néha azon gondolkodom, hogy hogy jövőre lesz 50 éve, hogy átadtam a szívemet az Úrnak, ez úgy kimondva milyen sok. És néha már úgy lassan szeretném, hogyha nem, erről nem beszélnék, mert már sokat, sokat többet kéne tudnom, nem flexikálisan, hanem gyakorlatban. És ugye azt mondja itt Pál apostol utána a következő 20. versben, ti azonban nem így tanultátok. És ez nagyon érdekes, hogy nem így tanultátok a Krisztust, hogy 3 évig ott tanult, és nem azt mondta, hogy tőlem. Ez nagyon érdekes, ennek gondolom 2 oka lehet. Egyrészt, hogy nem minden hívő, akinek írta ezt a levelet, az ő lelki gyümölcse, hanem x%-ban tőle hallották az igét, x%-ban pedig Apollóstól kezdve, én nem tudom ki, hallották az igét, de nem is ez a lényeg, hogy kitől hallották, hanem azt mondja, ha úgy kaptatok tőle, felőle tanítást, és ez a kifejezés nagyon szép nekem, ahogy megvalósult Jézusban. Tehát itt megint nem arról van szó, hogy pontosan, lexikálisan mindent nagyon-nagyon pontosan kéne tudni a hívőknek, főleg, hogy a kezükbe se volt még akkor a Biblia, legalábbis az Új Szövetség. Gondolom, hogy még az evangéliumok sem lehettek úgy közkézen, csak sokkal később kerültek ezek úgy ismerté, a többi levele Pál apostolnak ismert volt, és az is kérdés, hogy mennyire fogadták el azt mértékadónak, irányvonalnak, zsinormértéknek. Mert ugye, amikor ő leírta azt a Timóteusnak, hogy a teljes írás Istentől ihletett, akkor ő nem erre gondolt, hanem az addig kézbe vehető Bibliára gondolt. És azért ez nem volt egyszerű dolog, hogy úgy hittek-e ezek az emberek, ahogy Jézus Krisztussal megtörtént. Én ezt a megvalósult így írtam le, ahogy vele megtörtént. És ugye milyen jó, hogy voltak szemtanúk, ott voltak az apostolok, ott volt Pál apostol, akinek személyes kijelentései voltak, és nyilvánvalóan az Úr Jézusra vonatkozó evangéliumi, tehát a földi élettel kapcsolatos dolgairól ő nem sokat írt. Azt a tanítványok, az apostolok írták meg, de a gyülekezet, a jövő kérdései, a nagy kérdéseket, azt ugye Pál apostolnak jelentette ki Isten, talán jobban, mint a másik 12-nek együttvéve. De ez így gondolta Isten jónak. És azt írtam fel magamnak, hogy olyan tanításra van szüksége a testvéreknek, amelyik egyezik azzal, ahogy történt Jézus Krisztussal, és akkor is, és ma is erre az időre, minden időre vonatkozik, hogy úgy kell hallgatnunk, vagy továbbadnunk az igét nekünk, akik szóljuk az igét, de nekünk azoknak is, akik valamilyen módon bizonyságot is teszünk. És akkor itt jön a 22-23. vers, amiben egy kicsit olyan meginoktam, aztán talán kicsit helyrerázódtam. Ugye itt van szó a levetkőzésről és a felöltözésről. Itt az ige, amit mi felolvastunk, itt a levetkőzés egy kicsit úgy tűnik, minthogyha most fogna bekövetkezni, vagy bekövetkezhet. És hogyha ehhez hozzáolvassuk azért a Kolossé levelet, majd azért adok hozzá egy kis magyarázatot, amit, ahogy én gondolom, ott pedig úgy történik, úgy van leírva, mintha múltban lenne. Tehát, mintha már megtörtént volna, mind a levetkőzés, mind a fölöltözés, itt pedig úgy tűnik, mintha ez ilyen folyamatos dolog lenne. De én találtam benne a magam számára egyfajta értelmezést, amiben mind a kettő megállja a helyét. Kolossé 3, csak a 8, 9 és 10-et olvasnám föl, mert ott aztán tényleg részletesen leírja, hogy mik ezek a dolgok, amiket leve kell vetkőzni, és mi az, amit föl kell öltözni, és az felolvasott részben ez nem is szerepelt így. Azt mondja, hogy most azonban vessétek el magatoktól mindezt a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek, tehát itt van a levetkőzés, levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Levetkőztétek, tehát nem most, hanem valamikor. És felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. Itt arról beszél, hogy a teremtő képére és mindig megújul, de ugye ez nem a maga a felöltözés és az új embernek a fölvétele az egy időpontban történt. Azért itt annyira szeretnék megállni, hogy mindegyikünknek most azért valahol egy picit lehet elszámolni azt a pontot az életében, hogy én tudom-e, és bizonyos vagyok-e abban, hogy én Jézus Krisztusnak a gyermeke vagyok. Mert ez hozzátartozik a megtéréshez. És úgy gondolom, hogy itt se a sorrend, és egyiket a másikra fordítva nem lehet. Tehát ugye a sorrend az, hogy a régit le kell vetkőzni, és amikor ez a régi levettetett, akkor lehet fölöltözni. Na most ugye, amikor megtértünk, ugye akkor hallottuk Isten igéjét, tátott szemmel, szájjal néztük és hallgattuk, hogy vajon miről van itt szó, és egyszer csak kiderült, hogy bűnösek vagyunk, és Isten előtt ezzel nem tudunk megállni, akár hogy igyekszünk bármit betartani, ezt próbálták az Ószövetségben az emberek, nem sikerült, ugye nem lehet betölteni, hanem valakinek itt lépni kell, és lépett az Úr Jézus Krisztus, de az, hogy Jézus Krisztusnak átadom az életemet, ahhoz kellett valami, és kell valami, nem lehet csak azt, hogy rájövök, hogy milyen jó dolog az örök élet, és fölteszem a jobb kezemet, és én is jelentkezek, hanem azt mondja az ige, hogy van egy levetkőzés. És ez a levetkőzés nem egyszer mindenkorra szól. Úgy gondolom, amit a Kolossé levélben ír, az a megtérésnek a pillanata. Az a pillanat, amikor valaki azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Ahogy a zarándok útjában benne van, hogy a bűn terhemmel a keskeny kapun nem mehetek át. Azt le kell tennem. És amikor bemegyek, akkor folytatódik Isten szerint való élet a megfelelő lépcsőkkel vagy lépésekkel. És úgy gondolom, hogy itten ezt így tudom én értékelni, hogy amikor mi levetkőztük ezt a régi óembert, azt nem örökre tettük, hanem úgy döntöttünk, és Isten ezt a döntést elfogadta, és Jézus Krisztusban egy új életet adott, és ez nekem gyönyörű ebbe az efezusi levélben, amikor azt olvassuk, hogy tehát ez az új emberről azt mondja, hogy aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezt nem tudjuk mi megcsinálni. Szóval ez annyira jó, és ott is úgy van, hogy az így Isten képmására napról napra megújul. Itt pedig arról beszél, ugye, hogy ez a képmás, ez Isten szerinti dolog, ebbe ember nem szólt bele. Ezért nevezi, ez ugye kevésszer fordul el az írgében, de benne van az újjászületés. És az a meggyőződésünk sokunknak, hogy akik elfogadtuk Jézus Krisztust, akkor a bűnünktől megszabadultunk, az addig elkövetett minden bűnünktől, és még azt is, amit majd azután el fogunk követni, valamilyen szinten, nyilvánvalóan itt a bűnbánatot nem szeretném kihagyni, de ezt szeretnék kifejezni, ez a hit, hogy az Isten fia Jézus Krisztus minden bűnt elvett az én életemből, és megtértem, újjászülettem, és örök életem van, és Isten az ő szent szellemét, szent lelkét belém adta. Tehát ez lenne az a történet, amit a Kolossé levél ír. Amit viszont itt olvasunk, hogy az a benyomásom, hogy úgy kell ezt érteni, vagy szabad úgy érteni, hogy valamilyen oknál fogva mi nem tudunk megmaradni. Nekem a legegyszerűbb magyarázat az, hogy a testünk megváltatlan. Ugye elértük lelkünk üdvösségét, de a testünk feltámadását, megváltására még várnunk kell. És ezért van egy óemberünk, és van egy új emberünk. És egy kicsit olyan, mint ez a fehér kutya, fekete kutya, melyiket etetjük. Hát most itt a példán nem ezt hozta Pál apostol, hanem azt, hogy felvenni, levenni. Csak egyet nem lehet. Nem lehet a régire fölvenni az újat. Az már egy bonyolult kép számomra, hogy a régit hogy lehet levetni, vagy az újat hogy lehet levetni, de úgy tűnik le lehet vetni, és újra fölvenni valamit a régiből. És utána azért döbbenetes az egész rész majd, hogy az Efezusi levél további része pont erről beszél, mit tegyünk, mit ne tegyünk, hogy tegyünk, És akkor a másik oldalról pedig ugye azt mondja Pál apostol, hogy ültettünk a mennyekben a Krisztussal. Tehát úgy lát bennünket Isten, mint Jézust, olyan szentnek és tisztának. De nem azt mondja, hogy már itt szentek vagyunk, hanem ő miatta olyannak lát. Ez a helyzetünk, de az állapotunk az, vagy bocsánat, az állapotunk az olyan, amilyen a Krisztus, ahogy gondolja, vagy Isten, ahogy lát bennünket, a mostani helyzetünk az pedig lehet, hogy olyan, hogy éppen bukdácsolunk. És ez a kettő nem zárja ki egymást. És ezért nagyon veszélyes az a hívő felfúgalkodottság, hogy én Krisztusé vagyok, és ugye az Úr Jézus azt mondja János 3.16-ban, hogy nem két hétre adja az örök életet, hanem aki ő benne hisz, az örök életet ad, akkor én bármit csinálhatok. Hát ez nem így van. Ez úgy van, hogy akik felismerjük, hogy Jézus Krisztus megmentette a mi életünket, akkor utána ezek a figyelmeztetések újra és újra oda vezetnek, hogy vizsgáljam meg magamat, hogy hogy állok. És én úgy gondolom, hogy ez az ige igazából nekünk hívőknek adatott gondolatsor, hogy hogyan élünk, mi van az óemberünkkel, és mi az óembernek a levettetésének itt a két legegyszerűbb problémája. Azt mondja, hogy csaló, csalárd, ugye a csalárd szót, ezt lehetne, azt olvastam, hogy a csalárd az azt jelenti, mit jelent a csalárd? Álnok kétszínű, csaló szándékú. Tehát magyarban nincs annyira szó ebben ez a csalárd. És a gonosz kívánságok. Csalárd és gonosz kívánságok. Hát melyik az a hívő ember, aki azt mondhatja, hogy engem ezek már elkerülnek. Pont Jakab mondja, hogy még örömnek tartsátok, hogyha ilyen próbák alá estek. Ugye, és hát ugye ezek azért arra valók, hogy az ember érzékelje azt, hogy ezt le kell vetni, és utána pedig valamit föl kell öltözni. Mit kell fölvenni? Az új embert. Itt már nehéz, itt már kicsit problémám van, hogy hogyan kell, mint kell. Én a magamba azt írtam le, hogy hogyan lehetséges, hogy ez a felöltözés Isten szentelmének a munkája bennünk. De nekünk kell meghozni a döntést. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten szerint való életet, amit majd fogunk olvasni, az se betű szerint kell naponta fölírni 10 dolgot, hogy ezt vajon megcsináltam-e vagy nem, de valahol a Szentlélek kell, hogy munkálja bennünk ezeket a kérdéseket, hogy vajon ebben élek-e. Ezt így szoktuk mondani, hogy egy esemény után azt szoktuk mondani, hogy ebben nem volt benne a Krisztus. És amikor benne vagyunk, akkor nem is érzékeljük, hogy mi van. Csak teszünk valamit, és megtörténik egy esemény, és rájövünk, hogy az az indulat, az a harag, az a stílus, vagy az a lelkület, ami bennünk volt, az nem a Krisztustól volt. Mi történt? Nem öltöztük fel az új embert. Baj, baj. De olyan értelemben nem baj. Akkor van baj, hogyha ezt nem érzékeljük, hogy most milyen állapotban vagyunk. Érdekes, hogy van a korintusi levélben is egy ilyen ige, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy bennetek van-e a Krisztus. Ha pedig nem látjátok, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Akkor még nem vagytok, hogy így mondjam, hogy szokták mondani régen, bejáratósok, autóval, akit már ki lehet engedni a forgalomba. Hogy nem vagyunk olyan hívők. Úgy gondolom, hogy erre mindenképpen szükségünk van. Aztán a 23. verset hagytam a végére, és ottan a Cséh Lajos bácsi úgy fordítja, hogy értelmetek szelleme által megújuljatok. Hát úgy gondolom, itt a magyarban, vagy a Károli reformátusban az van, hogy a lelketekben és elmétekben megújulni. Hát ez is hogy van? Erről is érdemes majd egy kicsit beszélni. Ezzel nem foglalkoztam behatóban, de nem volt rá annyi időm, de érdemes lenne ezzel is. Az én rövid gondolatom ezzel kapcsolatban is Istennek az igéje. A testvéreknek a bátorítása, figyelmeztetése, intése, ezek mind beletartoznak, hogy én mennyire vagyok megelégedve azzal a élettel Isten színe előtt, amiben vagyok. Emlékszem, hát egy kicsit le kell verni a port erről a történetről, de nagyon hatásos, hogy a kedves ifjúsági vezetőm, a Tanulajos bácsi megkérdezte az egyik fél évkor, hogy Nagyuszi, hogy sikerült a fél év? Hát mondom, nagyon jól, vagy jól. Azt mondja, hogy? Hát 3,3. És azt mondja, ez szerinted jó, Istennek is jó. Ennyit kérdezett. És én úgy nekiálltam tanulni. Anyám, apám, itt hiába mondták. És a bizonyítványon is tényleg sokkal jobb volt. Mert kiderült, hogy ez az Istennek nem jó. Szóval én úgy gondolom, hogy ezek nem olyan egyszerű kérdések, de ebben szabad Isten igéjét, legalábbis én a magam számára így olvastam most, hogy vajon én most hogy állok meg az Úr előtt. Nyilvánvalóan én magamat nem tudom jól vizsgálni. Lehet, hogy még a legközelebbi hozzátartozom se tud jól vizsgálni, mert nem vág be ide legbelülre, amit a szívben zajlik. De Isten az ő szent lelkében azt mondta, hogy velünk lesz, és mindenre el fog vezetni. És abban reménykedek én is, és reménykedek a testvérek életében is, hogy ezek a öltözések, vetkőzések, ezek jól süljenek el, és főleg ne próbáljunk a régire újat fölvenni, mert az semmiben sem jó, az életben sem, ruházkodásban sem, de szellemi dolgokban pedig a legkevésbé.